Sokszor nagyon nehéz hinni abban, hogy amikor az ember olyan mélyponton van, Isten meg akarja áldani, főleg anyagilag, amikor sok nehézsége megy keresztül, amikor a saját szemei azt látják, hogy csak nehézség van az életében, csak nyomor, csak szegénység, de hinnünk kell a vetés aratás törvényében, hinnünk kell a magban, amiről Lali beszélt, és ez nem csak a szellemi területen működik a magnak az elvetése, hanem az anyagi területen. És sokszor néha olyan szuperszellemi, karizmatikus hívők vagyunk, hogy csak azt akarjuk elhinni, hogy Isten az igen magukban, amiket magunkhoz vesszük, azáltal kezdi az életünket változtatni, de az anyagi területre meg nem figyelünk oda. És azt gondolom, hogy ebben is hinni kell. És össze szeretném foglalni azt, hogy múlt héten miről beszéltem, Pál buzgosságáról beszéltem, hogy mi volt az ő buzgosságának az oka, hogyan lehet buzgó az Úrban, de előtte egy igét szeretnék, csak emiatt össze akarok valahogy kötni, hogy el tudjam kezdeni, mert sokszor elkezdeni a legnehezebb. A 2 Korintus 4-jel folytatnám, hiszen a 2 Korintus 5-tel fogok foglalkozni egy picit. Azt mondja, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. De az, hogy a láthatók ideig valók, ez a teremtett világ, amiben itt vagyunk, ez azt jelenti szó szerint, hogy alá van vetve a változásnak. Tehát ez a világ, amiben most vagyunk, pont ez a világ van alá vetve a változásnak. Nem ez a lényeg, hanem az örökké valóság. És ugye Pál buzgosságával kapcsolatban legfőképpen erről beszéltem, csak már nem akartam a 2 Korintus 4-et is kifejteni, hogy ő mindig az örökké valókra nézett. És Isten egy láthatatlan, de örökké való erő által, az ige által megváltoztatja az ideiglenes dolgokat. Tehát az ige jön, és az ige belép ebbe a látható világba, és az ige megformál, változtat. Amen. És a hit az, ami képessé tesz bennünket arra, hogy megragad a létezőt, ami úgymond itt létezik, és elmozdítsd az útból, és nem létező, a láthatatlan világ elkezdjen munkálkodni az életedbe. Tehát pont fordítva történik. A hit képessé tesz téged arra, hogy egyszerűen Isten behozza a láthatatlan világot ide. És ez az ige. Ez az igének a magva. Amen. Ez okozza az ige. Ezért minden prédikációnak a hallgatásakor úgy kéne történnie, hogy az ember elhiszi, hogy az ige cselekszik. Az ige az egyedüli erő, a láthatatlan, örökké való erő. Azt mondja Dávid, hogy Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Csak az ige, ami meg fog maradni. És ugye mondja, megmarad a hit, remény és a szeretet. De az ige által cselekszik itt az Isten a Földön. És két dologban kell hinnünk Isten létezésével kapcsolatban. Az egyik, hogy ő halott feltámasztó Isten, és előszólítja azokat, amik nincsenek, mint meglétezőket. Én azt gondolom, hogy ha a hitről szeretnék tanítani, nem mennék a kicsi dolgokra, hanem erre a kettő nagyra. Először is el kell hinned, hogy Isten halott feltámasztó. Ennél nagyobb nincsen, nem? Ez überelhetetlen. Hogyha te nagy hitet akarsz, akkor ragad meg szerintem ezt, hogy Isten feltámasztja a halottakat, és előszólítja a nem létezőket létezővé. Amen? Fontos néha, hogy néha az ember ide kijön, és néha érzékeli a szellemi atmoszférát, a szellemi légkört, és néha át kell állni, sokszor át kell állni a prédikálónak a gondolkodás módjára. És azt gondolom, a hit az, ami által tudunk egymáshoz kapcsolódni. Tehát a prédikációknak hitből hitbe kell mennie, hogy valami történjen. Ez nem elég, hogyha én hiszek, én azt szeretném elérni, hogy ti is higgyetek, és valami közös nevezőre jussunk. Tehát Isten azt mondja a Róma 4-ben, 17-es. Megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a halottakat megeleveníti. És azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Isten az életedet meg akar jeleveníteni. Ha már halottat tud feltámasztani, akkor a hívőknek a szellemi lelkéletét gondolom meg tudja jeleveníteni. Amen? Nem lehetsz olyan állapotban. Ő, ahol élettelenség van, sivárság van, az a életet hoz. Életet teremt Isten. Amen? És föltámasztja a halottakat. ezzel a hittel tudod megragadni Jézus Krisztus feltámadását. Tehát ebben kell hinned, hogy Isten föltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Ez hoz bennünket közös nevezőre. És előszólítja, amelyek nincsenek, mint meglevőket. És miáltal, hogyha tovább olvasod az Istennek az igéjét, az ő szava által, hogy szólt Ábrahámhoz, ugye adott neki ígéretet. És azt gondolom, mindannyiunknak van itt ígérete, amit meg tud ragadni. Vannak már olyan ígéretek, amik nem teljesedtek be az életünkben, vannak rémák, amiket elfelejtünk, eltelnek évek, csomó év eltelik, de Isten hű az ő igéjéhez. És amit megmondott, az úgy van. De addig is nekünk ki kell tartani, hogy itt a láthatatlan világban ez elkezdjen működni, úgy, hogy Ábrahám tette. És ugye megmondta neki korán Isten, hogy te Ábrahám vagy sok népnek atya, tehát Ábrahám egyszerűen senki nem volt, 100 éves volt, és nemhogy sok nép atya volt, még egyetlen egy magja sem volt. És ő magát úgy gondolom úgy kezdte hinni, hogy én vagyok Ábrahám, és a Sára is. Tehát ez azt mondanád, hogy ez teljesen nevetséges, de ő elhitte Istennek az igéjét, és addig mondta, és amíg valóságban ő is elhitte, ugye először Sára nevetett, de azt gondolom az igének a megvallása, amikor tényleg hitből hitben van, elkezd belül mocorogni, és lehet, hogy kiakadsz, teljesen kiakadsz, hogy Isten miért mond ilyen dolgokat neked, de hogy kezded meglágyítani a szívedet, ugye az új szövetségnek a lényege, hogy Isten elveszi a kőszívet a szívünkből. Amen. Azt mondja, új szívet, új szellemet adok nektek, és eltávolítom a kőszívet a testetekből, és adok nektek szellemet, hogy az én szellememben járjatok. Tehát amikor az ember újjászületik, akkor képessé válik hinni. Képessé válik arra, hogy elhiggyen olyan dolgokat, amely emberi szempontból teljesen lehetetlennek tűnik. Amen.
Amen.
Ember az Úr nélkül, újjászületés nélkül képtelen erre. De hogyha te az újjászületett szellemet irányítása alatt élsz, akkor el fogsz kezdeni növekedni a hitben és a szeretetben, és ezt garantálom. És át fogja venni az életednek az irányítását Isten szelleme. Amen? Tehát Isten előszólítja, amelyek nincsenek, és azt mondja, hogy Ábrahám Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, erős volt a hitben, dicsőséget adott az Istennek. Teljesen elhitte. Tehát nem volt kétség benne, hogy Isten megteszi azt, amit mondott. Na ez a hit. Amikor szól hozzád Isten, és te teljes bizonyossággal tudod, hogy ez megvan. Azért, mert ő mondta. Lehet, hogy még nem látod itt a látható világban, de az Isten szava, amit mondtam, örökké való, és összeköti a látható, láthatatlan világot. Teljesen. És tulajdonképpen Isten ebben a láthatatlan világban mozog, és arra vágyik, hogy az ember elkezdje hinni ezt a láthatatlan világot. És Isten miattunk is ezt megígérte, nem csak Ábrahám miatt. Amen? Szóval Pál buzgossága ebből fakadt, azért tudta a célkitűzéseit megtartani és befutni az ő pályáját, mert erre a láthatatlan világra összpontosult, abban hitt, hogy az örökké valóság a lényeg, abban hitt, hogy közel van Krisztusnak az eljövetele, hitt abban, hogy meg fogja egy nap látni Jézus Krisztust, és a 2 Korintus 5-ről beszéltem, akik nem voltak itt, annak gyorsan összefoglalom, arról beszéltem, hogy volt egy célkitűzése, hogy miért tudott ő egy buzgó keresztény lenni. Az volt a célja, hogy minden egyes embert, aki felé szolgál, és önmagát is, Krisztus ítélő széke elé tudja állítani. Tehát az vezette, az volt a motivációja, hogy mondja a 10-es versben, nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt. Az szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Elmondtam azt, hogy a Jelenések könyvében az összes mind a 7 gyülekezetnek nem azt mondja a Szent Szellem, hogy látom a te szívednek a motivációját, hanem mindig azt mondja, látom a te cselekedetedet. És ez teljesen más. Szokták emberek mondani, amikor mondjuk esetleg egy kicsit korrigálod őt, vagy valami probléma az életében, szokták mondani, az Úr látja az én szívemet, hogy jössz-e. Tudod? Hát az Úr látja a szívemet, én jót akartam. Erre én azt mondom, én meglátom a cselekedetedet. Mert a cselekedetből meglátszik, hogy mi van a szívedben. És Jézus sose csak az a szív motivációjára utal. Persze beszéli, hogy a szívből származnak ki az indulatok, gonosz indulatok, paráznaság, gyilkosság, blablabla. Viszont ez megnyilvánul a cselekedetekben. És amikor ott fogunk állni Krisztus ítélő szék előtt, nem csak azt, nem mondhatod azt, hogy Uram, az én szívemben jó motiváció volt. Az Úr azt fogja mondani, miért nem cselekedtél? Én a te cselekedetedre vagyok kíváncsi, mert azzal lesz teljessé a te hited. És Pál kitűzte célul, hogy ő azt akarja, hogy akit odaállít Krisztus ítélőszék előtt, azok a személyek, azok megálljanak majd ott az ítélőszék előtt. Ezt kitűzte célul a szolgálatába. És azt mondta, hogy ennek érdekében, azt mondja, ismerem tehát az Úrnak félelmét, embereket térítek. Tehát az Isten félelme által ő egy buzgó keresztényé vált, mert elkezdte félni az Urat. Az Isten félelem fölgerjesztette benne a buzgóságot, amiről majd fogok később beszélni. Azt mondja, hogy Krisztusnak, felolvasom, ismerjük tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk, remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyilván vagyunk. Mert nem ajánljuk ismét magunkat nektek, hanem alkalmat adunk ti nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből, és nem szívből dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk Istenért, ha eszesek vagyunk, érettetek van az, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Tehát úgy foglaltam össze, hogy Isten félelem buzdította őt a szeretetre és a buzgóságra, viszont az egésznek a mozgatórugója Krisztus szerelme volt. Mivel megragadta őt Krisztusnak a szerelme, ezért félte az Urat. Ha megragadt téged Krisztusnak a szerelme, és fölfogod, hogy mit tett Isten, értünk, Golgotai kereszten, amikor elküldte a fiút, amikor elkezd téged szorongatni az ő szerelme, szó szerint azt jelenti ez, hogy a szorongat, azt mondja, hogy összenyom, présel, egyszerűen gyötrődik, szorongattak van valamitől. Tehát amikor ez a szerelem elkezd téged szorongatni, akkor Isten félővé válsz. És nem tudsz mit tenni. És ezt a kifejezést a görögben akkor használják, és a Bibliában is akkor használják, amikor valami átveszi az életednek az irányítását, és pont ez a szóban akkor is, amikor Péternek az anyósát láz gyötri. Tehát pont ez a szorongatás. Tehát úgy írja le Pál az ő szenvedélyét az Úr felé, mint hogy egy láz szorongatná. Krisztus szerelme így szorongatta az életét. Ezért mondja, hogy nem tudtam más tenni, mivel Krisztus szerelme szorongat engem, ezért félem az Urat, és a célom az, hogy minden egyes embert megragadjak az Úrnak a számára, és a célom az, hogy minden egyes embert tökéletesen odaállítsak Krisztus elé, és az én életem is ilyen legyen. És ezért én hirdetem az evangéliumot, és félem az Urat. És azt mondja, hogy nagyon egyszerű, ezt is kifejtettem, de nagyon fontosnak találom, ezért el fogom nektek mondani, az, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Tehát azt mondja, hogy úgy vélekedek, és ez a görög eredetiben is egy teljesen értelmi erkölcs ítélethozatal, nincs köze az érzelmeknek, teljesen megmagyarázza, nem történik hatalmas megnyilvánulás, manifestáció, arról van szó, mivel én megértettem, hogy meghalt értem Krisztus, ezért ebből az értelmi elgondolásból úgy döntök, hogy ezért én is odaszánom az életemet neki. És ez okozta az ő buzgóságát, hogy eldöntöttem, és megértettem, és a Csia is így fordítja, hogy a felkent szerelme szorongat engem, ezért azt az ítélethozatat hoztuk, hogy mivel ő meghalt értem, ezért én is odaszánom az életemet neki. Tehát ez volt az ő odaszánásának a lényege, ez volt az ő buzgóságának a lényege, hogy elkötelezte magát Istennek, odaszánta magát az életét. És ugye kifejtettem múltkor, hogy a buzgóság nem csak azt jelenti, hogy hatalmas megnyilvánulás történik az embernek az életében, spontán megnyilatkozik a Szent Szellem, hanem egy álhatatosságot jelent ez a szó. Egy buzgóságot, egy kitartást egész életében fut az Úrral, úgy, ahogy Pál. Mert nagyon sok jó keresztény van, aki hirtelen elkap a Szent Szellemnek a tüze, és akkor azt gondolja, hogy jó, nagy buzgó ember. De nem. Ez a fajta buzgóság, ami Pálnak volt, ő egy olyan buzgó ember volt, aki hosszú távfutó volt, aki kitartott egész élete során, egészen addig, amíg meg nem jelent Krisztus ítélőszék előtt. Úgy fejezi be a pályafutását is. Azt gondolom, hogy az utolsó napján is buzgó volt. És akkor is azt mondja, hogy vágyott az Úrnak a megjelenésére. És Isten arról beszéltem, hogy ezt a fajta buzgóságot is szeretné látni a hívőknek az életében. Amikor úgy tűnik, hogy nincs az a hatalmas keret Isten egyházán, amikor nincs az a Szent Szentnek a nagy megnyilvánulása, ez a fajta buzgóságra nagyon-nagyon szükségünk van, főleg az utolsó időben. Mert tanít az ige erről, hogy mi fog történni az utolsó időben, és szükséges, hogy a szív megértse ezt a fajta buzgóságot, de ezt egyedül csak akkor tudja el az ember átvenni, hogyha megérti az Istennek a szeretetét, hogy mi történt a Golgotai kereszten, és mi történt Krisztusban, és hogy én Krisztusban vagyok. Akkor tudom ezt mondani, hogy az ő szerelme szorongat engem, amikor valóban megértem a megváltást és a feltámadást. És azt gondolom, hogy ezzel az erővel tudunk tovább menni a keresztény életünkbe. Felolvastam a Róma 12-t. A Róma 12-t azt mondja, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen, viszonyítok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban megelőzzetek. Ugye ez a keresztény élet szabály, hogy hogyan kell mozogni Krisztus testében. Az igyekezetben ne legyetek restek, szellemben buzgóak legyetek, és az Úrnak szolgáljatok. Most ez azt jelenti, hogy a szorgalmas fáradozásban ne legyetek félénkek, tehát eredeti szöveg összefüggésben félénkségről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy alapjáraton lusták ezek az emberek, hanem arról van szó, hogy valaki azért nem végzi el a dolgát, mert félénk, gyáva, gátlásos. Tehát ez egy olyan fajta lustaságot okoz, amikor az embernek a szívében, lelkében valamiféle fájdalom van, ami miatt nem akarja az Urat szolgálni. Tehát azért megbízhatatlan, azért visszahúzod, azért passzív az Istennek való szolgálatában, mert mögötte azért valamifajta félelem van. És Isten felszólítja ezeket a személyeket is, hogy ne legyetek restek az igyekezetben. És még egy szó mondatot mond, szellemben buzgók legyetek, felszólítja a gyülekezetet, hogy legyetek buzgók az Úrban, és az Úrnak szolgáljatok. És maga ez a szó azt jelenti, ez a szellemben való buzgás azt jelenti, hogy szó szerint, hogy forrásban lévő, hogyha folyadékról van szó, azt jelenti a görög eredeti, vagy hogyha szilárd halmazállapotra beszélünk, akkor izzó. Tehát azt jelenti, hogy izzatok szellemben, legyetek tüzesek szellemben. És ugye nem azért mondja ezt Pál, mert törvény alá akarja vinni a hívőket, hanem nagyon jól tudja, hogy bennünk van Istennek a szelleme, és nagyon jól tudja, hogy az ember, aminek odaszánja magát, szolgálul az engedelmességre, annak lesz a szolgája. És nagyon jól tudja, hogy a bennünk, az újjászületett szellemünk által képesek vagyunk megújulni és tüzessé válni. Érted? Itt nem csak arról van szó, hogy neked évekig bibliáznod kell, meg imádkoznod kell, hanem tudja nagyon jól, hogy az emberi szellem kész, ahogy mondja a Getsemáné kertben Jézus, a szellem kész, de a test erőtlen. A szellemi mindig kész az Úrral való kapcsolatra. Néha azt gondolod, hogy ez nem megy, és annyira ott vagy ott a békasegge alatt, bocsánat, nem tudom mást kifejezni, de akkor is az üzenetem számodra, hogy a szellemed mindig meg tud újulni. Mert örökké való.
Amen.
Örökké való szellemet kaptál, és ezért képes vagy megújulni. A szellem kész, a test erőtlen. És amikor rossz állapotban vagy, azt mondtad, hogy jó, a test erőtlen, de miért nem azt hangsúlyozod, hogy a szellem meg a kész? Hát azt kéne hangsúlyoznunk, hogy a szellemünk kész az Úrral való kapcsolatra, a szellemünk képes megújulni. És azt mondja nekik, hogy legyetek szellemben buzgóak. Isten vágyik arra, hogy ne csak már a régi keresztényekre mondjuk azt, hogy ó, a buzgó keresztény. Isten azt kérdezi, hogy hol vannak a régi buzgó keresztények, akik most is tűzben égnek az Úrért. És azt gondolom, hogy elveszítjük ezt a fajta első szeretetet, amit megtéréskor kapunk, elfelejtjük Krisztusnak a keresztáldozatát, halálát, és elmosódik az egész. És a magam életében tudom mondani, amikor kicsit kezdek úgy meglankadni, mindig az történik, hogy elveszítem a szemem előtt a feltámadásnak a tényét. És amikor elkezdek azon gondolkodni, hogy Jézus feltámadta halálból, és amikor elkezdek gondolkodni, hogy Isten halott feltámasztó Isten, amikor a feltámadás képbe kerül, akkor mindig megújulok. Mert, mint mondtam, előszólítja a nem létezőket, és a halottakat megelevenít és föltámasztja. És ebben erő van, amikor ezen kezdesz gondolkodni. És az életed helyre tud állni, amikor kiindulsz ebből, hogy Isten föltámasztotta a fiút, ezért téged is föltámaszt. És ezért megelevenít, és életet lehelderít. Amen?
Amen.
Dicsőség az Úrnak. Tehát Pál életében soha nem aludt ki a tűz. Ő sprintelő is volt, hosszú távfutó ember is volt, elkapta őt az Istennek a szelleme, megérintette és buzgó volt, mondja másra, hogy szorongatta a szellempált. Tehát szorongatta őt Istennek a szeretete. És azt gondolom, hogy az egész szellemi buzgóságot meg tudjuk érteni, meg kell értenünk Istennek a természetét, az, hogy az ő lételeme a szeretet. Azt mondja a János levelében, hogy egy János 4-ben, mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Nem a világ felé való szeretetét. Én nem akkor fogok növekedni a hitben, amikor elhiszem, hogy globálisan Isten meghalt, Isten fia meghalt a bűnekért, az irántam való szeretetét. Ez teljesen más, higgyetek el. Amikor az ember elutasított, sokkal jobban el tudja hinni, hogy Isten cselekszik más embernek az életébe, de az övébe. Pedig azt mondja, megismertük, elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Ez teljesen személyes. Teljesen személyes Istennek a szeretete. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benned. Isten maga a szeretet. Ez a lételeme. Bármit tesz Isten, mindent szeretetben tesz. Amikor úgy gondolod, hogy nem szeretet történik, szeretetből szólja valaki az igét, vagy a Isten egy ilyet, nem szeretetből szól hozzá, akkor is szeretetből van. Ez a lételeme. Nem tud más csinálni Isten. Úgy, ahogy az Édenkertben is ezt látod. Egyszerűen Ádám és Éva azt mondja, megismerték Isten szeretetét, kezdték ismerni Isten szeretetét, de nem hittek Isten szeretetében. Amen. Ők elindultak ennek az útnak a folyamán. Megismerték Isten, de utána nem hittek Istennek a szeretetében. Ezért tudta őket az ördög megkísérteni. Ez volt a probléma. Ahogy járunk az Úrral, és újjászületünk, az meg nem azt jelenti, hogy én megismertem őt. Az csak egy találkozás. Az csak egy találkozás. Mint ahogy beszélgetek alkalom végén X-el, 5 percre, nem mondhatja azt nekem, hogy ő már ismer engem. Nem ismer engem. Szolgálóknak kicsit könnyebb a helyzete, mert a szolgálókat sokkal jobban meg tudjátok ismerni, aki mondjuk a pulpitusról szolgál, mert ismeritek majd a gondolkodását, ugye? Megosztja az igét veletek, hétről hétre prédikál nektek. Ti jobban megismerhetitek az Istennek a szolgálóját, akik itt állnak, megosztja a rémáit, a kijelentéseit, átjön a szívének az indulata, átjön a lélek, sokszor átjön, aminek nem kéne, olyan is átjön, érted? De megismered őt. Nekünk sokkal nehezebb megismerni testvéreket, jókat, ha nincs ez a személyes közösség. De az újjászületés által még nem ismerjük Istent. Az csak a kezdő lépés. És onnantól kezdve Isten vágya az, hogy a hívő rájön erre az újjászületésnek a folyamatára, és elkezdjen megismerni Istent, és kezdjen hinni Istennek a szeretetében. Ez a lételeme. Tulajdonképpen, hogyha szeretnél a szeretetben megújulni, azt tanácsolom, hogy kezd el úgy olvasni Istennek az igéjét, hogy ahol azt látod, hogy Isten, helyettesítsd vagy szeretet. Mert Isten a szeretet. Isten a szeretet. És azt gondolom, hogy nagyon le vagyunk maradva ennek a szeretetnek a megismerésében, hogyan kell átvenni a szeretetet, és abban is, hogy hogyan tudok átadni szeretetet. És szerintem ezt tanulmányoznunk kell, és keresnünk kell az Úrnak a szeretetét mindig, és ennél nagyobb, fontosabb téma nem létezhet, mint Istennek a szeretete. Ez nem a témák közül a legutolsó, nem azt kell gondolni, amikor Isten szeretetéről beszélünk, hogy valami nyálas. Az ő szeretete nem nyálas. A mi emberi szeretetünk az viszont múlandó. Azt mondja a Hózseás, hogy szeretetek olyan, mint a reggeli harmad. Elmúlik. De Isten szeretete örökké való. És ugye Ádám és Éva elbukott ott az Édenkertjében. De Isten nem mondott le soha, hogy ez a szeretet kapcsolat, az édeni állapot működhessen az ember életében. Ezért küldte el Jézus Krisztust. Ezért küldte el az Istennek a fiát, hogy újjászülethessünk. És az ő szeretete belénk kerüljön, ugye? Tehát Isten a szeretet, kikerült beléd a szeretet. És ez egy másfajta szeretet. Ez nem emberi szeretet. Ez nem olyan szeretet, ami elmúlik. Ez örökké való. Ez a különbség az emberi és az Isten is szeretet között. Krisztián beszélt arról, hogy állította helyre Tamást Isten. Isten tia Jézus. És tényleg így van. Jézus odajön a legkisebbhez, odajön az elvetethez, odajön ahhoz, aki hitetlenkedik. És ő még azt is helyreállítja, azt a személyt is, aki elbukott. Ugye ott van Péter. elbukott, megtagadta az uram. És pont ezután a jelenet után ugye azt mondja az igény, hogy még egyszer megjelenik itt a tanítványoknak. Azt olvasott az igében, hogy Péter szerintem nagy bánatosan, szomorúan, gyötrődve, hogy ő megtagadta az urat, azt mondja a többieknek, kimegyek halászni, erre mondják a többiek, menjünk mi is veled, kimennek vele halászni, nem fognak semmit, persze, mert nem megy, az úr nélkül semmi nem megy. És azt, hogy csak ott van Jézus, nem ismerik föl, fiaim, van mit ennetek, nincsen. És oda jön az Istennek a fia, és később fölismerik, azt mondja a tanítvány János, akit szeret az Úr, azt mondja, mindig hozzáteszi, akit az Úr szeret. Annyira szeretem őket. Nagyon-nagyon többször észreveszem ezt a fajta kis szurkálódást, hogy biztos volt valami, ez én hitem szerint volt valami kis versengés a két ember között, Péter és János között. És akkor ott nyugszik a kebelén, és akkor az árulásról van szó, hogy Júdás elárulja Jézust, akkor is odaküldi Péter Jánost, hogy menj már oda, te vagy jobban vagy, te. Kérdezze meg Jézustól, hogy ki az, aki elárul. Na mindegy, tehát ott ez a Péter, és akkor azt mondja neki, János, akit szeret az Úr. Titeket is szeret az Úr. Itt nincs olyan személy, akit nem szeretne az Úr. Itt mindenki Istennek a kedvence. Amen. Sőt, az Új Szövetségben elmondom nektek, hogy Pál hogy szólít mindannyiunkat. Szeretteim, nem? Milyen fantasztikus lenne, hogy így szólítanánk egymást Krisztus egyházában. Nem az, hogy na, ott van az, aki. Szeretteim, milyen más? Már amikor így szólítod a testvéret, hogy drága szerettem, már ez megnyitja a szívedet a szeretet felé, nem? Kezdjétek egymást így szólítani. A szeretetet így éljük meg. Itt van ez a Péter, beleveti magát, kapja magát az inget, őt nem érdekli semmi, a temperamentum, és a tüzes, buzgó, aki persze megtagadja az urat. De beúrik a vízbe. És utána vacsoráznak, együtt vacsoráznak, engedi Jézus, hogy nézze őt, és utána megkérdezi tőle a legeslegfontosabb kérdést. Simon, Jónának a fia, olyan jobban szeretsz engem ezeknél? Isten fia törődik azzal is, aki elárulja őt. És tudod, mit kérdez Jézus? Többen a szeretetet fokára kíváncsi. Jobban szeretsz engem ezeknél? Azt mondanád, hogy ez versengés. Versengés szét az Úr. Nem. Ő kíváncsi a te buzgóságodra. Kíváncsi a te szeretetednek a fokára, hogy mennyire. És ugye kétszer mondja neki agapével, ugye? Kétszer mondja, szeretsz engem? Mind a kétszer, Péter, ó, Uram, én szeretlek. És akkor harmadszor rávilágít a problémájára. Harmadszor Fileóval kérdezi meg. Szeretsz engem? És akkor rájön Péter. Ah, ez a probléma. Én Fileóval szerettem eddig. Ezért nem tudta. Ezért tudta az Urat megtagadni. Mert az emberi szeretet, az csak múlandó. Az emberi szeretet a nagy nyomások alatt összetörik. A szorongatások alatt vége van az emberi szeretetnek, nem bír tűrni, csak egy ideig. És ez volt a problémád. De tudjátok, itt az Új Szövetségben, ezt a legnagyobb, nincs ennél fantasztikusabb dolog, hogy az Isten agapé szeretete került bele az ember szívébe. Ezáltal képes vagy szeretni. Isteni módon. Nem hiába mondja a levélben, hogy isteni természet részeseivé váltatok. A legnagyobb természet, legfontosabb isteni természet a szeretet. Istennek szerelme szorongathat bennünket. Mert az Istennek a szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Amen. És ezáltal az agapé szeretet által, amiről a Krisztián is beszél, ezáltal az agapé szeretet által kellene nekünk egymást szeretni. És hogyha ez a szeretet működne a Krisztus testében, itt a gyülekezetekben, nem lenne ennyi fesz, nem lenne ennyi surlódás, nem lenne ennyi probléma, mert az agapé szeretet mindent kibír, mindent elvisel. Hosszan tűr, kitart a végsőkig. Ez a különbség. Lali beszélt az adakozásról, hogy milyen motivációból vessél. Ugye beszélt az afrikai érkező gyerekektől, hogy valaki a lelkiismerete nyugtatása miatt képes adakozni. Ez nem jó, hiszen ez az emberi szeretet. Ez csak magát akarja magyarázni. De az isteni szeretet mit jelent? Azt mondja az 1 Korintus 13-ban. Ha szeretet nincsen, én bennem semmi vagyok. Hogyha a vagyonomat felétetem, bármit adhatok, de ha nem a szeretet motivál engem, akkor semmi vagyok.
a fileó, az egy baráti szeretet. Az egy igen, érzelmi, sok az érzelmi alap benne. Az egy ragaszkodás, érzelmi ragaszkodás, és ez is kell, mert Isten megteremtette a lelkünket, de ez kevés. Isten az agapé szeretet által akar bennünket motiválni, és Isten az agapé szeretete által kell nekünk működni Krisztusnak a testében. És most szeretném lefixálni, hogy mi az agapé szeretet, és azt gondolom, hogy el fogunk gondolkodni ezen. Az agapé szeretet, ugye azt mondja a Márk evangéliumában Jézus, és több helyen az evangéliumban, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, ugye? És szeresd a fele barátodat, amiképpen önmagadat. És Jakab levél, nagyon érdekes, hogy mondja ezt a szeretetet. Ő azt mondja már, nagyon tetszik, ugye a királyságban élünk. Ez a királyi törvény. Ő már azt mondja, ez a királyi törvény. A szeretet. Értitek? Nincs nagyobb parancsolat az új szövetségben, csak a szeretet parancsolata. Ő berel mindent. Ő berel. Azt mondja Jézus a János 13-ban. Dicsőség az Úrnak. Meg fogunk újulni a szeretetben, meg fogjátok látni. Amiről prédikálunk és amit beveszünk, olyanokká fogunk válni. És nem betanul készít bennünket Isten, hiszen az utolsó időben emberek elárulják egymást. Miért fogják elárulni egymást? Mert nem az agapé szeretet által cselekednek, hanem a fileó által. Ugye? Szokták mondani ilyenkor, történik valami, biztos láttátok már gyilkosság esetleg, hogy valami történik, és akkor azt mondja, ugye féltékenység jelent, azt mondja a férfi, meg kellett törnöm, nem tudtam mit tenni, annyira szerettem. Mi ez? Fileó által csak addig vagy képes szeretni, míg az a másik szeret téged. Abban a pillanatban, ahogy már hosszú távon gyötrés alatt vagy, utána már gyilkolsz. De tudjátok, az agapé szeretet soha nem fog féltékenységbe, irítségbe átmenni. Teljesen más Isten agapé szeretete. Amen? Ez nem a szeretet, ez a fileó. És mi erre a magasabb rendű szeretetre, az agapéra vagyunk elhívva. És ez az új parancsolat az új szövetségben. A lábmosás után mondja Jézus, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. Úgy szeressétek ti is egymást. Erről, nem másról, erről ismeritek. Erről ismeritek mindenki, hogy az én tanítványai vagytok. Ha egymást szeretni fogjátok. A testi szem azt teszi észre, hogy az az ember nagy hívő, aki nagy hitolóban cselekszik. Vagy nagyon nagy tudása van. De Jézus azt mondja, hogy nem ezt fogom nézni, hanem a szeretetet fogát, mértékét. Ez az új parancsolat. És hogy az Efézus 5-ben megnézed, adjátok itt a kezeteket észre, és a János 13-nál, ez az Efézus 5 most eszembe jutott. Legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, amiképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk, ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Tehát a kérdés, hogy szeretett minket? Hogy szeretett minket? Mert azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Az Efézusodban mit olvastunk? Hogy ő odaadta magát mi érettünk, ajándékul, áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul. 1 János 3. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni a mi életünket, a mi atyánk fiaiért. Tehát mi az agapé szeretet lényege? Önfeláldozás. Az az ember szeret agapéval, aki odaadja az életét másokért. Az nem szeretet, hogy otthon ül és imádkozik. És ő nagy buzgó, és otthon imádkozik, és imád. És ennyi. Nem. Azt mondja, két törvény van, két királyi törvény, ugye? Szeresd a fele barátod, amit önmagadat, és szeresd az Urat. De Krisztus nem csak az Atya jelenlétében időzött. Nem azt mondta, hogy mindig fönn vagyok a mennyei helyeken, a mennyben, hanem lejött szolgálni az emberek felé. Az agapé szeretet az, drága testvérei, aki cselekszik, és átadja az életét, odaadja az életét, másokért teszi le az életét. A fileó nem ez. Fileóval egyébként meg tud halni bárki, valaki a fiáért, a gyerekeért képes, ugye, barátaiért. De az agapéval, az, hogy, azt mondja, hogy képes másokért odaadni az életét, ez az agapé, ez képtelenség. És Jézus ezt tette. Na most én örülnék annak, ha már a barátaimról tudnám adni az életemet. Tehát én nem akarok ilyen egyből följebb menni, adjam oda. Tehát ne értsétek félre, hogy halljatok meg az utcán lévő hajléktalanért. Ez már a fokozata a szeretetnek. Ha te agapé szeretetben jársz, akkor te nem bírod, hogy Krisztus testét ne szolgáld. Hogy ne szeresd a testvéreidet. Ha az agapé szeretet motivál téged, akkor nem otthon ülsz és kúsolsz a szobában egyedül, és nem csinálsz semmit Krisztus testéért, hanem odaadod az életedet, és szolgálsz. Ezért mondja Pál, szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Lehetünk hívők úgy, hogy nem tesszük le az életünket? Mit mondtok erre? Csapda, vigyázz! Hívőnek nevezhetjük azt a szemét, aki az életét nem teszi le. Én oda jutottam, hívő vagyok, hogy nem teszem le az életemet az egyházért, másokért. Azt gondolom, hogy nem. Szerintem a gondolkodásunk el van torzulva egy picit a szeretettel kapcsolatban. Ez az ige, ezek az igék azt jelentik, hogy oda kell adnom mindenemet. Tulajdonképpen, nem? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Mindent oda kell adnod a közösbe. A szívedet, lelkedet. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, nem rész szerint. Tulajdonképpen nagyon nagy, tudom, hogy nagy, és kiakasztó, de az egész lényeddel szeretned kell az Urat és a testvéreidet. Hogy szeretjük mi a testvéreinket? Hogy szeretjük mi az Urat? Hogy ilyenkor a kérdés fölmerül, de mit kapok én cserébe? Vajon, oké, üzleteljük, Uram. Szóval tudod, mit mond neked? Tudod, mit kapsz cserébe? Mindent. Mindent odaadok neked. A szeretetemet, a szívemet, a lelkemet, a velem való kapcsolatodat, az én összes gazdagságomat. Mindent odaadok, ha szeretsz. Ha megtanulod ezt az utat, amerre én viszlek téged, ez egy kívánképpen való. Járjatok szeretetben. Az agapé szeretnek az útja más. Teljesen más. Nézzük meg az egykori kör 13-ban egy picit. Tudod, ha tiéd Jézusnak a szeretete, akkor tiéd az ő öröme. Mert a szeretetnek a gyümölcse lesz az öröm az életedben. Az az ember, aki érti az agapé szeretetet, az az ember egy örömteli keresztényé válik. Azért, mert Isten akaratát teszi egész életében. Jézusról mit olvasunk? Ő mindig az atya akaratát kereste. Nem olvasol az igében azt, hogy Jézus fölkelt egy reggel, na, vajon ma mit akarok csinálni? Sose olvasol erről, hanem azt látod, hogy Isten akaratát akarta egész életében megtenni. Amen. Mindig Isten akaratát. Bocsánat, még a János 15-et. Maradjatok nyugodtan ott, én akkor lapozok. A János 15 itt is azt mondja, amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyának parancsolatát, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Az Isten szeretete az, ami be fogja teljesíteni az életedet. Egész biztosan. Lehet gazdagság. Nem fogja beteríteni az embernek az életét. Isten úgy teremtette a mi szellemünket, hogy a szeretettől fog beteljesedni. Az, hogy szereted az Urat, és szereted a testvéreidet. Mind a kettőre szüksége van az embernek. És azt mondja, hogy a szeretet, tehát megtartod Isten parancsolatát, ez fönntartja benned a szeretetet. Amikor kimegyünk Isten, kilépünk a szeretetből, akkor kilépünk Isten igéjéből. Amikor kilépünk az Isten igéjéből, akkor kilépünk a szeretetből. Értitek? Az igének a megtartása okozza azt, hogy az ember szeretetben jár-e, vagy nem, az Isten szemszögéből. Nem az érzelmek, hogy jaj, itt szeretlek, hanem a igének a megtartása is. Mikor megtartod a parancsolatokat, akkor szereted az Urat, ugye mondja több helyen az ige, és ezek után az Istennek az öröme betelik az életeden. Tehát túlárad.
Én biztos vagyok benne, meg vagyok győződve arról, amikor hosszú távon, nagyon sok idő óta valaki azt mondja, hogy örömtelen, sivár, állandóan az életben, biztos vagyok benne, hogy szeretett problémái vannak, és az Isten igével való kapcsolata a háttérbe szorul. Ahogy az igét megtartjuk, a szeretet erősödik, ez egy szellemi törvény. Ez egy szellemi törvény. Ha be akarsz teljesedni a szeretetben, az igével jó kapcsolatban kell lenned. És ezek után ennek a gyümölcse az öröm. Ezt okozza a szeretetben való járás, hogy az emberben lesz egy belső öröm, ami majd kitörik külső örömbe is. Hát nincs olyan, hogy belső öröm, ezt többször mondtam. Nem hiszek abban, hogy valakinek csak belső öröme van, az arca meg ilyen nincs. Tehát egyszerűen belül van egy öröme, ami mindig kijárat. És amikor szolgálni kell, akkor egyből buzgó válik, hiszen benne van a Krisztusnak a szerelme. És azt mondja, ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amíg éppen én szerettelek titeket. Hogy szerettelek titeket? Az odaszállásig, a halálig szerettelek benneteket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Tehát egyszerűen az Úrral való kapcsolatban, mikor már bízunk az Úrban, és ő is bízik bennünk, elérjük azt az engedelmességi szintet, ha mondhatnám így, hogy megtartom az ő parancsolatját, akkor Jézus azt mondja, hogy én a te barátod vagyok. Barát. Tehát mi történik? Isten igének a megtartása, szeretet, öröm, barátság. Ez egy teljes kép ahhoz, hogy az ember jól legyen, a szelleme. Ez kell a szellemednek a helyreállásához, a lelked helyreállásához. Isten igének a megtartása el fogja hozni az életedbe a szeretetben való beteljesedést, a szeretetben való járást, akkor örömöd lesz, mert egyszerűen Isten akaratát cselekszed, barátjának hív az Úr, ezért beteljesedsz. És ez így megy, ez egy körforgás, jársz az Úrral, és az Úr megoszt veled titkokat, azt mondja, nem mondanak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Úra. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, és nézd meg miért? Miért mondja, hogy mivel bizonyítja a barátságot? Mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nincs titok, no more secret, mondaná Jézus. Egy olyan kapcsolatba kerültél velem, egy olyan intim kapcsolatba, hogy megosztom veled a titkaimat. Mint ahogy a barátok is. A mélyebb barátok, a mélységes barátok jobban megoszták egymással a titkaikat, mint egy ismerősnek. Azért, mert már ismerik egymást, megismerték egymást, hittek egymás szeretetének. Megismertük és elhittük Istennek az irántunk való szeretetét. Ez kell a barátságban is egyébként. Megismerem azt a személyt, utána tudok benne bízni és hinni. És utána már nem félek. A teljes szeretet kiűzi a félelemet, mert a félelem gyötrelemmel jár. De ott nem fileó van, ott a teljes szeretetről van szó. A szó szerint azt jelenti, hogy egy felnőtt, érekkorú, tehát az érett, a befejezett szeretet, teljes szeretet kiűzi a félelmet. Amikor megerősödsz ebben a fajta szerelemben az Úrban, egyszerűen képessé válsz arra, hogy kiűz mindenfajta félelmet az életedből. Nem lesz helye a félelemnek, ha beteljesedsz Istennek a szeretetével. Amen. Az ige mondja, mindenfajta félelem emberektől, jövőtől, betegségtől, haláltól, az egyedül léttől. Kiszorul a félelemnek minden helye benned az agapé szeretettől. Hogyha egy érett vagy ebben a szeretetben, eljutsz erre a fokra. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé az Istennek a szeretetében. Ott is a teljes szó van. Teljes erőből teljes, mindig teljes. Mindig befejezett a csúcs, az agapé szeretet. Az agapé szeretet által képes vagy úgy szeretni, ahogy ő. Ugye beszéltem az Ezékielről. Tehát az isteni szeretet, amire vágysz az a szellemedben, születik nem érzelemből. Tehát Isten természete, ugye az újjászületett szellemet elkapja. És betöltekezik az ember Istennek az agapé szeretetével. Tulajdonképpen ennek az isteni szeretetnek ugyanolyan robolhatatlannak kéne lennie, mint a szellemnek. Értitek? Tehát bekerül a szellemünkbe az agapé, Istennek a szeretete. Nem szabadna, hogy ez az agapé alább hagyjon. Romolhatatlan mag van bennünk. Ha belép potyan Isten szeretete, az tökéletes, az teljes. Azáltal te képes vagy megfutni a pályára, és képes vagy szeretni embereket. De ebben hinned kell. Tulajdonképpen úgy kéne fölkelnünk nap, mint nap,
Fölkelsz reggel, ma úgy döntök, hogy Isten szeretetében fogok járni. Beprogramozod magadat, az újjászületett szellemed alapján éljél. Ma szeretetben fogok járni. Ma kiutasítom az életemből ezt és ezt. És cselekedni fogom Istennek a szeretetét. Az 1 Korintus 13, felolvasom. Isten igéje, hadd cselekedjen. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet nincs én bennem, agapé, úgy fogom olvasni. Ha agapé nincs én bennem, olyan lettem, mint az engőérc vagy a pengő cimbalom. És ha jövendőt is tudok mondani, minden titkot, minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, olyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom, egyszerűen meg lehet halni úgy is, hogy nem az Isten szeretet által. Döbbenet. Ha vagyonomat felétem is, osztogathatok, adakozhatok, ahogy Lali mondta, lelkismeret megnyugtatása miatt. De ha nincs bennem az agapé, semmi hasznom abból. Ha bármit, amit teszel, olyan motivumból van, aminek semmi köze a szeretethez, semmit nem fog érni Krisztus ítélőszék előtt. Mert miről van szó? Mi az agapé szeretet a Péter ige alapján? Lelketeket, szellemeteket, nem ott a lélek van. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben tisztítván meg, a szellem által egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek. Tetetés nélkül, képmutatás nélkül. Embereket be tudunk csapni, de az Urat nem. Bármit, amit teszel, olyan motivumból kell tenned, hogy az Isten agapé szeretete által cselekedjél. Ne haszonból szeress valakit, ne haszonból töltsél vele időt, ne az legyen a cél, hogy valamit elérjél rajta keresztül. Mert ez emberi. És ennek semmi haszna. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem puvalkodik. Érted? Az agapé szeretet nem dicsekszik. Nem dicsekszik. Nem puvalkodik fel, nem puvalkodik. Az nagyon tetszik, a görögetben ilyen buborékot jelent. Felfúj. És néha látsz olyan embereket, hogyha esetleg korrigálod, vagy meg akarod inteni, kitörik. És aztán... Tehát aztán tényleg felfúj. Felfújja az egész lelke, szelleme, és olyan lesz, mint egy... Micsoda? Melyik az az állat, ami... Az nem még valamilyen madár. Biztos. Amen. Szóval nem égtelenkedik, nem... Nem fuvalkodik fel. Érted? Miért fuvalkodik fel az ilyen ember? Miért csinál ilyet, ha szólsz neki? Mert hatalmas egója van, és hatalmas büszkeség van benne. Ezért nem bírja elviselni ezeket a dolgokat. De Krisztus szeretet nem ilyen, az agapé szeretet nem ilyen. Nézd meg, nem gerjed haragra, nem keresi a maga hasznát. Nem keresi a maga hasznát. Nem rója fel a gonoszt. Tudod, mit jelent szó szerint? A logizomány szó van ott, azt jelenti, hogy nem számol. Nem számolgat, nem csinál feljegyzéseket, hogy te mit tettél velem ekkor és ekkor, hanem mindent elfelejt. Nem rója fel a gonoszt, hogy egyszer már ez is ez történt, már akkor is ezt csináltad velem, és most is. És nagyon sokszor, mivel ezt a pontot elmulasztjuk, tehát úgy cselekszünk egy bizonyos emberrel, mert mit tett velem tavaly nyáron, ezért nem adunk neki lehetőséget ahhoz, hogy esetleg újból hibázzon. Érted? Azért, mert te számolgatsz belül, te neked már fenntartásaid vannak, és ezért lehet, hogy annak a szerencsétlennek nem is simán rossz szándéka, de te abból irányulsz, abból viszonyulsz hozzá, hogy vajon megint meg fogja tenni. Nem! Az agapé szeretet eltörli, ahogy Isten azt mondja, hogy eltöröltem bűneidet, mint felleget. Eltöröl mindent az agapé szeretet. Egyszerűen kiírtja belőled azt a rossz emléket. És ez a megbocsátás. Van olyan szeretet, ami képes megbocsátani. Van olyan szeretet, ami még az ellenséget is képes szeretni. Van olyan szeretet, hogy képes a hajléktalant szeretni. Ez nem fileó, ez agapé. Nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal. Tudod, mit jelent együtt örülni? Az van benne, hogy ünnepel a másikért. Gratulál! Az agapé szeretet képes arra, hogy tiszta szívből, jól hárga veleget, tehát örülök, hogy veled ez történt, drága barátom. Én gratulálok neked, ünnepellek téged, együtt örülök veled, a sikerednek. Ezt a fiú nem tudja megtenni, csak tetetéssel, színlelve.
Szép dolog.
Ugye? De az agapé a szívből, belülről meg tudja tenni, hogy örül a másik embernek a sikerének. De nem örül a hamissága, nem téveszítek össze ezt egy nyálas szeretettel. Az agapé szeretet megmondja az igazságot, ugye alétia van, azt mondtam, hogy a lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, ott alétia van, őszinteség, tehát az igazságot szereti. És mivel szereti az igazságot, ezért szeretetben fog járni. Nem teszi szőnyeg alá, itt nem azt jelenti a következő ige, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Itt egyszerűen, itt arról van szó, hogy egyszerűen hosszan tart, és tűr, képes tűrni, képes elfelejteni, és nem őrzi meg a felé lévő hamisságokat. A bűnt bűnnek nevezi. Nem menjünk át a ló másik oldalára, ahol minden szabad, és mindenkit szeretek. Persze, hogy szeretek, de térjen meg, és bocsásson meg, és állítsa helyre az Úrral való kapcsolatát. De neked belül hinni kell a testvérednek. Esélyt kell adnod. Esélyt kell adnod, hogy a hibázott. Amen. Egyszerűen az isteni szeretet teljesen, azt mondanám, hogy mi az ellentét, azt mondanám, hogy önzés. Az emberi önzés, amikor mindent magadért akarsz, aminek az a motivációja, hogy te jól legyél. Igen, van nehézsége, mert ha te tényleg szeretsz, akkor, hogyha meg vagy sérülve, utána azt fogod mondani, hogyha már átvágnak, hogy én mindenkivel jót tettem, és mindenki rosszat ad nekem. De hogy fogok én ezt tenni? Igen, mert te agapéban jársz, akkor kiszolgáltatottá tesz téged. Ugye? Kiszolgáltatottá válsz. Az üzenetem, hogy mindent legyősz mégis, az agapé. És lehet, hogy úgy tűnik majd, hogy lehetséges, hogy kinevetnek téged, hogy át akarnak válni, de Istennek feleljél meg. Minden Isten előtt legyél képes elszámolni. Igen, gyengének tűnsz a szeretsz, ugye? És azt gondolod, hogy megint hülyének fognak nézni. Akkor is. De az Úrnak szolgáljál. Olvastotta az igébe, hogy Jézus valahol úgy gondolta magát, hogy őt kihasználják, kirabolják? Soha. Igen, az Úrnak szolgálunk. Szellemben búzlók legyetek, az Úrnak szolgálunk. Nem azt mondom, hogy legyen a legjobb barátod. Félre ne értsen. Nem azt mondom, hogy mindenkivel legyen puszipajtás. De a szívedben szeretetnek kell lennie agapénak. Az 1 Korintus 13-at ajánlom tanulmányozásra, mert azt gondolom, hogy az egyházról szól és a kapcsolatokról. Megismertük és elhittük Istennek irántunk való szeretetét. Amikor szeretünk valakit, akkor önkéntelenül kezdünk hinni neki, ugye? Kezdünk hinni, és hallgatni kezdünk az ő szavára is. És többi már nem erőködve hiszel benne, hogy most meg akarom tenni, amit ő mond, és rá akarok állni, hanem egyszerűen a hit miatt egyszerűen erőködés nélkül elkezdesz bízni. És Istenről van szó. Hogy megismered őt, akkor te képes vagy hinni benne, mert ő jó. Hinnünk kellene, és bíznunk kellene Istenben, hogy ő jót akar az életünkbe. És hogyha meg tudnánk szabadulni ettől a fránya emberi önzéstől, ami sokszor vezet bennünket, akkor az agapé föltámadna bennünk, ami ott van bennünk, csak le van nyomva. Önmagunk féltése és megoltalmazása az önzés első törvénye. Amikor félted magadat, meg akarod oltalmazni magadat, félted magadat, az az önzésből áll. Az emberi önzésből jön. Viszont mások féltése és oltalmazása, az meg már a szeretet törvénye. Magadat félted, a magad dolgai, a szeretet, az agapé pont fordítva, másokat féltesz, másokat szeretsz, és másokért akarsz élni. Ezt tette Jézus, soha nem érdekelte. Nem érdekelte, hogy mi van vele. Egyetlen egy esetben most eszemlított, hogy ne hazudjak, történt valami ott az árulásnál, ugye. Azt mondja ott az ige, hogy akkor Judás elárulta, azt mondja ott az ige, hogy mondom nektek, hogy valamelyikötök el fog engem árulni. És ott azt mondja, hogy és Jézus nyugtalankodik. Valami ott azt gondolom elérte őt. Nem tudom, hogy így van-e, de ő ember is volt.
azt gondolom, hogy az árulás senkinek nem jó. Még Isten fiának sem volt jó, hiszen vele volt Jézus, de megmondta, amit kell, azt cseleked meg. Azt gondolom, féltette a többi tanítványt is. És ezért tanította őket rögtön az árulás után a szeretetről. Amikor árulás történik, vagy akár egy gyülekezetben történik egy nagy krak, rögtön a szeretetről kell tanítani. Az Istennek a szeretetéről. Amikor fájdalmakat élsz át, pont ilyen területen, abban a pillanatban egyre jobban bele kell merülni Istennek a szeretetébe. Mert ha nem teszed, akkor felnő egy nagy fájdalom, amikor elárulnak, amikor bántanak téged. Abban a pillanatban rohanj Isten szeretetéhez, hogy beteljesedj, hogy meg tud gyógyulni. Ne hagyd a fájdalmakat. Ne hagyd, hogy elüljön, hogy teljenek a hetek, a hónapok. Mert utána keményé lesz a szíved. És az ember képes arra, hogy úgy lenyomja a fájdalmait, azt mondja, hogy nincs is ott, pedig ott van. Tudatalattiban ott van. Ott van a lényében, és abból fog cselekedni. A győzelemnek az órája lesz az, amikor megtanulunk szeretetben járni. A legnagyobb győzelem szeretni. És szeretetben járni. Valódi szeretetben. Nézzük meg az 1 Péter 1.22-25-öt, mert azt gondolom, hogy ez a feladatunk. Ezzel föl tudunk készülni a nehéz időszakokra. Azt gondolom, most kicsit rávilágítottam arra, hogy az emberi szeretetünk az úgyis kudarcot fog vallani. Kudarc. Kudarcot fog vallani. Előbb-utóbb. Előbb-utóbb. Annak olyan típusú emberek, akik hosszabban bírják, de előbb-utóbb ki fog törni. De lehet, hogy azért, mert az fileó volt. Az isteni szeretet kitart, hosszú tűrő. Na nézzük ezt az igét. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül, tehát nem tetteted, nem színlelt, atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által, a szent szellem által egymás tiszta szívből buzgón, szó szerint elszántan, kitartóan, odaadóan. Tehát itt sem egy érzelmi fellángolásról van szó. Kitartó, buzgó, odaszántan. Megfeszülök, hogy szeressek. Lehet, hogy először úgy tűnik, hogy nem tudom megtenni, és erőlködök. De hit által tedd. Hit által szeress, és hit által bocsássál meg. Azt mondja, hogy igazság iránti engedelmességben, atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által, egymás tiszta szívből, buzgón szeressétek. És ugye miért, hogyan, mint akik újonnan születtetek. Nem romlandó magból. Az engedelmességnek nincs köze az érzelmekhez. Azért is mondja a Róma levél, hogy a hitben való engedelmesség okáé lettünk, ugye apostolok. Tehát hit és engedelmesség. Ne várj ilyenkor hatalmas érzelmekre. Egyszerűen az engedelmesség az meg kell tenned. Nincs mese. A testedet kell odaszánod arra, hogy engedelmeskedjél. És mit mond itt az igen? Mi az, amit ki tudsz ebből venni? Mi a lényeg? Van lelkünk, ami nem azonnal változik meg, tisztul meg. Amen. Nem leszünk szuper-hiper keresztények a megtérés által, hanem egy idő, a megszentelődés, ami az embert átváltoztatja. Az újjászületés még kevés ahhoz, hogy az ember lelke megtisztuljon, helyreálljon. Engedelmességre van szükségünk, ugye azt mondja az ige, tehát odaszánásra, hogy megváltozon a szívünk. Ha kifelejted ezt a momentumot, kifelejted ezt a szellemi igazságot, az engedelmességet, hogyha egy lázadás van az életedben, akkor nem leszel szerető ember. Oda kell szánnod magad a szeretetre. Isten mit mond harmadszor? Azt akarja, hogy őszinte, leplezetlen szeretetünk legyen egymás felé. Ugye? És kivégzi ezt az egész munkát? A Szent Szellem. Tehát nem vagy egyedül. Az engedelmesség és a Szent Szellem munkája által leszel képessé a képmutatás nélkül való szeretetre. Ezáltal, a két munka által. Mert az emberi szeretet viszont ebből mi következik? Képmutató, nem őszinte, ugye? A fileó vagy az emberi az úgy tűnik, hogy nem őszinte. Olyan, mint a virág, ami elhervad. Úgy kell viselkednünk, mint akik újjászülettek. És ugye azt mondja, hogy mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból.
Tehát ez az, amit mondtam, ez a romolhatatlanság bennünk, és az Isten szeretete az, ami romolhatatlannak kell, hogy váljon. És ennek érdekében folytatja a kettes, te itt most ne nézzél, hogy számok vannak, itt folytatja. Ezért levetek minden undokságot, levetek gonokságot, gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigykedést. Érted? Tehát a megszentelődés útjára lépünk, amikor a lelkünket a szellemünk uralmára tesszük, és megtisztítjuk a Szent Szellem által, és az engedelmességünk által. Lehet, hogy azt fogod érezni, hogy nem akarod megtenni, akkor viszont engedelmeskedj. És kérd a Szent Szellemet, hogy munkálja ki benned azt, hogy megtisztuljon a szíved, a lelked. Szeretném megmondani, hogy ami a legnagyobb fájdalmat tudják okozni, az a széttört kapcsolatok, amik annyira le tudják húzni az embert, a szívét, a lelkét, és ebből meg kell gyógyulni, hogy ezt az igét be tud teljesíteni, azt gondolom. Azt hiszem, eléggé sokat beszéltem most ugye a jellemzőiről. Akkor most 1 Péter 4.8. Mindenek előtt legyetek hajlandóak, odaadóak, kitartóak az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. 1 Péter 4.8, azt mondja Istennek az igéje. Legyetek hajlandóak, legyetek odaadóak, kitartóak az egymás iránti szeretetre. 1 Tesszalonika 3. Rengeteg ige van az Istennek a szeretetéről. És komolyan, ahogy tanulmányoztam ezt, az emberről annyi homály tud lemenni, és tényleg elgondolkodik az ember, hogy valóban mindig szeretetben járok-e, és ismerem-e az agapé szeretetet. 1 Tesszalonika 3. 9. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti éretetek, mindazért az örömért, amelyel örvendezünk miattatok, ami Istenünk elől. Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, hogy kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Figyeled ezt a kapcsolatot, hogy az Isten agapé szeretete által elkezdesz vágyakozni a testvéreid iránt. Nagyon fontos, ha benned van Isten agapé szeretete, de nem bírsz közösség nélkül élni, vágyod a testvérek után. Amen. Egyszerűen ennek a fajta agapé szeretetnek a testvérek felé meg kell nyilván élni a gyengétségben, és abban, hogy elkezdesz vágyakozni a másiknak a jelenléte miatt. De azért, mert ugye mondja egy helyen az igen, most azt nem olvasom föl, mert elmegy az idő, hogy vágyodok rájuk a rajtuk lévő bőséges kegyelem miatt. Kegyelem van a másik testvéreden. Isten szeretete van benne. Új teremt, és ezért vágyakozol a másikkal lenni. És ki nyilvánította azt, hogy hiányzik a másik. És az, hogy kipótoljuk a ti hitetek hiányát. Maga pedig az Isten és a mi atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus, egyengesse meg a mi utunkat hozzátok. Titeket gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé. Bőségessé. Tehát nem kicsit kell szeretni egymást, hanem bőségesen kell szeretni. Túláradó módon kell szeretnünk egymást. Figyeljetek, én nem csak egy törvényeket akarok letenni, hanem ezt azért teszem, mert tudom, hogy a Szent Szellem a szeretetnek a szelleme. És azt szeretnék, hogy Isten cselekedjen sokkal nagyobban, hatalmasabb módon a közösségünkben. Fontos, hogy a lelkünk megtisztuljon, megszentelődjön. Fontos, hogy ez a légkör, ez az atmoszféra sokkal könnyebben mehessünk be Isten jelenlétébe, amikor a szeretet árad. Érted? Belül. Kérlek benneteket, hogyha hazamentek a napokban, a héten, imádkozzatok ezért a üzenetért, hogy az agapé szeretet mossa át a szíveteket, és söpörjön ki mindent, ami nem odavaló, hogy megtisztuljunk. Azért, mert féljük az Istennek a jelenlétét, és arra vágyunk, hogy a szeretet megnyilvánuljon köztünk. Az Isten tudjon szabadon mozogni, a Szent Szellem. Erős segítenie a szíveteket, fedhetetlenek ki a szentségben, a mi Istenünk atyánk előtt, amikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus, minden ő szentjeiért. Filippi mit mond? Azért imádkozom, hogy a ti szeretetek még jobban-jobban bővölködjék. Ismeretben, és értelmességben. Ez az értelmesség, ez más jelent, ez egy szellemi beleérzés van ott. Ez nem olyan értelmesség, hogy az agyadnak az értelme, hanem ez is egy titok, ahogy kapcsolva vagy Istennek a szeretetével, és egyre jobban elmélyül az Isten szeretetében, ez fog téged megváltoztatni, hogy szellemben érzékeny legyél. Ez egy olyan fajta észlelésről van itt szó. Ez pont a Lukács 9-ben szerepel, amikor Jézus beszél arról, hogy őt meg fogják ölni, és föl fog támadni majd a halálból, és azt mondja az ige ott, hogy nem értették.
hogy miről van szó, hogy ez az értés van ott. Tehát nem volt beleérzésük, belelátásuk. És a szeretetben beteljesedsz, akkor fognak működni az ajándékok is, és ez is egyfajta ajándék, egy észlelés, a szellemednek az érzékelése, mert szeretetben jársz. Tehát bármit tudnék nektek mondani, a szeretet a kulcs még az ajándékokhoz. És ezért mondja a 2 Korintus 14-et úgy kezdi a szeretet himnusza után, hogy az ajándékokra teszi a hangsúlyt. A szeretetben beteljesedsz, a szeretet által elkezd működni az ajándék az életedben, és képes vagy észlelni dolgokat. És az embereket a szeretet szemeivel kell látnunk. Minden egyes embert, aki itt van a gyülekezetben, a testvéret, aki melletted ül, meg kell tanulnunk a szeretet szemeivel nézni őt. Úgy tűnik, hogy nagy feladat, de meg kell tudnod tenni, és meg tudod tenni, hogyha figyelsz a bensődre, hogy hogy látja őt az Atya. A szeretetnek át kell venni az egész gondolkodásunkat. Az összes érvelésed, logizomájod, logikus gondolkodásodat le kell, hogy győzze az Isten szeretete a másikkal kapcsolatban. Ezt azért csinálom meg, és azért, amért az Isten szeretete legyőzi az okoskodást, a magaslatot és a falakat széttörj a kapcsolatokban, a gyülekezetben. Minden érvelés szét kell, hogy törjön Istennek a szeretete. Minden magaslatot szét kell, hogy törjön Istennek a szeretete. Lerontván okoskodást, minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Fogjul egyre minden gondolatot. Egyszerűen azt mondod, hogy fogolj! Fogolj ez az életedbe, ez a fajta gondolkodásmód. Szeretetben fogok járni és gondolkodni. És hogyha ez megnyilvánul, ez a fajta szeretetben, hát ha tényleg agapéval szeretsz, akkor ez bizony meg fog nyilvánulni a testvérek. Testvérek felé. És legfőképpen azt gondolom, egy vágyakozás beindul benned a testvéred felé. Járni akarsz közösségre, járni akarsz házi csoportra, mert vágysz a másikra. Róma 1.11. Kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek pedig az enyém által. Tehát a szeretet azt motiválja benned, hogy vágysz a másikra, és vágysz arra, hogy Isten megnyilvánuljon közöttetek. Ha szeretet kapcsolatban vagyunk, akkor az Isten meg fog nyilvánulni, le fog szállni a Szent Szellem jelenléte. Ha nincsenek falak, nincs félelem, nincs elutasítottság, nincs büszkeség, akkor szabad tere van a Szent Szellemnek, hogy valamit csináljon, és a szellem ajándékai megnyilvánuljanak. Hiszek ebben? Ezért van az, hogy mondjuk eljössz egy csoportra, hogy nem ismersz embereket, és valljuk be, sokszor tényleg van az, amikor nem ismerjük úgy a másikat, akkor nem tud úgy a Szent Szellem úgy működni. De amikor leülsz a barátoddal imádkozni, vagy két emberrel, sokkal nagyobb dolgok történhetnek azért, mert már egy intim kapcsolatban vagy. Viszont az ima alkalmakon, amik itt történnek, ugye 3-tól 4-ig, Isten itt is azt akarja, hogy akik ott imádkoznak, ne legyen semmi a szívükben, hogy a Szent Szellem tudjon hozzájuk szólni. Egyszerűen mindent át kell adnod, mikor jössz ima alkalomra. Mindent! Hogy engedd, hogy a Szent Szellem rajtad keresztül szolgáljon. Nézzük a Filippi 1.8.9-et, ne haragudjatok. Pál szeretete. Egy új szövetségi keresztény szeretete. Mert bizonyságom az Isten, hogy mely igen vágyakozom utánatok. A Krisztus Jézusnak a szerelmében. Vágyakozom. Vágyakozom, hogy velük legyek. És ez a vágyakozás, ez egy olyan sóvágás a másikban, ami benned, hogy egyszerűen Krisztus meg legyen osztva, részesedjetek Krisztusból, mind a ketten. És nagyon érdekes, hogy ez a szerelme, megnéztem, mit jelent, mert nagyon izgatok, miért, hogy ez szerelmében. Ez a szó, ez a splankon, ami azt jelenti, hogy belső zsigerek, egyszerűen belül, mélyen, az anyamék szóval kapcsolható össze ez az ige. Tehát egyszerűen olyan mélységek történhetnek a testvéri kapcsolatokban, olyan összekötések, olyan vágyakozások, ami tiszta, tiszta, és nem lelki. Létezhet olyan szellemi kötelék másokkal, amit az Isten köt össze, hogy vágyakozzál a másikba. 2 Korintus 6. Ami szánk megnyílt nektek, korintusiak, ami szívünk kitárult. A szám megnyílt, képes vagyok kommunikálni, képes vagyok a testvéremmel kommunikálni, kapcsolatot létesíteni, fölhívom telefonon, szeretnék veled időt tölteni, elmegyek az otthonába, meghívom, a szám megnyílt, és a szívünk is kitárult. Tehát a szívemben
szélesre tárta a szívemet a másik előtt. Sebezhető? Igen, sebezhető, de kitártam a szívemet. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Tehát belül van egy szorosság a másikban, ő nem tárja ki a szívét úgy, ahogy egyszerűen bezárja a szívét. Nem nyitja ki, nem szélesíti ki a szívét, nem ad helyet. Viszonzásul, mint gyermeketnek szólok, tárjátok ki a ti szíveteket. Amen. Tehát mit jelent az agapé szeretet? Az életünknek a letevése. Az életünk letevése másokért, gyülekezetért, a szolgálatért, Krisztusban való szolgálatért. Galata igen azt mondja, hogy egymás terheit hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Igen, ebben van teher. Amikor úgy érzed, hogy fáradt vagy, és nehéz, de akkor is megteszed. Úgy, ahogy én is megteszem. Dolgozom ugyanúgy, mint ti, gyereket nevelek, és mégis bennem van egy tűz, hogy szolgáljam Istent. Nem lehet másképp élni kereszténynek. Hát hív, szerelem nélküli kereszténység nem létezhet. Utána már a szenvedély irányít téged, nem a tested. Egyszer mondta a Szent Catherine Kuhlmann, hogy ő jobban szeret elhasználódni Jézusért, mint hogy ne csináljon semmit. Igen, odaszállom a tagjaimat, a testemet, hogy az Urat szolgáljam, mert meg fogok jelenni az ő ítélőszék előtt. És szeretnék sok jó pontot gyűjteni a mennyben, hogy szolgálok a testvérek felé.